Negyedik fejezet. Mildendo, Lilliput fővárosa a császári palotával. Beszélgetés szerző és egy államtitkár között az államügyekről. Szerző felajánlja szolgálatait a császárnak háború esetére. Szabadságon visszanyerése után legelső kérésem az volt, hogy megtekinthessem Mildendót, a fővárost. Ő felsége ebben szívesen beleegyezett, de előbb újfent a lelkemre kötötte, nehogy valamelyik alattvalójában vagy a házakban kárt tegyek. A népet farragaszokon figyelmeztették, hogy meglátogatom a várost. A város fala harmadfél láb magas és legalább 11 hüvelyk széles, úgy, hogy egy szekér kényelmesen elvonulhat rajta. 10 lábnyi távolságokban erős állványok támogatják ezt a falat. A nagy nyugati kapu fölött léptem át, és óvatosan mentem végig a főutakon. Zubbonyban, nehogy a házak ereszét kabátom szárnya letördelje. Nagy körültekintéssel sétáltam, nehogy rálépjek valakire, aki esetleg ott maradt az utcán, bár mindenkit figyelmeztettek, hogy a saját érdekében óvakodjék kilépni házából. A padlásablakok és a háztetők persze tele voltak kíváncsiakkal. Soha ennyi embert nem láttam együtt. A város alakja a szabályos négyzet, minden oldala 500 láb hosszú. 2 nagy út keresztezi és osztja 4 részre, 5 láb szélességben. Az utcák és átjárók, melyekben nem hatolhattam be, 12-18 hüvelyknyi szélesek csak. Ebben a városrészben 500 000 lélek lakik. A házak 3 és 5 emeletesek, sok a bolt és árucsarnok. A királyi palota a város közepén áll, ott, ahol a 2 főút keresztezi egymást. 2 láb magas fal veszi körül, az épülettől 12 lábnyi távolságban. Ő felsége engedelmével átléptem ezt a falat, és elég helyem lévén még az épületig kényelmesen áttekinthettem az egészet. A külső udvar 40 láb széles négyzet, belül még 2 udvar van, legbelül a császár lakosztálya, amit nagyon szerettem volna látni, de egy kicsit nehezen ment, a legnagyobb kapuk 18 hüvelyk magasak és 2 hüvelyk szélesek lévén. Már most a külső épületek legalább 5 láb magasak. Ezeket nem lehetett átlépni anélkül, hogy peremüket megsértsem. Bár a falak vertkőből valók és 4 hüvelyk vastagok. De ő felsége nagyon szerette volna, ha kastélyának pompáját megszemlélhetem, és így 3 napot fáradtam azzal, hogy a császári parkban 100 méternyire a várostól zsebkésem segélyével néhány fát kivágjak. E fákból aztán 3 láb magas zsámolyokat szerkesztettem, melyek elbírták súlyomat. A farragaszok még egyszer megjelentek. Még egyszer bementem a városba, kezemben tartva a 2 kis zsámolyt. A külső udvar széléhez érve ráálltam az egyik zsámolyra, a másikat kézbe vettem, áttettem a másik udvarba. Már most az egyik zsámolyról kényelmesen át tudtam lépni a másik zsámolyra. Kampos botommal a másik zsámolyt aztán felhúztam. Így jutottam be a legbelső udvarra. Oldalamra feküdtem, és úgy néztem be a középső emelet ablakain, amelyeket ez alkalommal nyitva hagytak. A legragyogóbb berendezés kápráztatott el. Ott volt a császárné, és a fiatal hercegek, mindegyik a maga lakosztályán, kíséretük főbb tagjai közt. Ő császári felsége kegyes volt, igen szívesen mosolyogni rám, és az ablakon keresztül csókra nyújtotta a kezét. Ezúttal nem bocsátkozom további leírásokba, tekintettel arra, hogy megfigyeléseimet különben is egy nagyobb műben akarom összegyűjteni, mely sajtó alá kerül nem sokára. E műben a császárság részletes leírása foglaltatik, megalapításának és uralkodóinak története, különös tekintettel háborúikra, törvényeikre, vallásukra. Leírom növényeiket, állataikat, erkölcseiket és szokásaikat más hasznos és tanúságos adatokkal egyetemben. Jelen művemben csak azokat az eseményeket akarom vázolni, melyek a birodalomban töltött mintegy 9 hónap folyamán velem kapcsolatban az olvasót érdekelhetik. Egy reggel, mintegy 2 héttel azután, hogy szabadságomat visszanyertem, egyetlen szolga kíséretében meglátogatott Reldrezál, a császár személye körüli államtitkár. Meghagyta kocsisának, hogy várja be, és kért, beszélhessen velem egy óráig. Szívesen rendelkezésére álltam, részint személyes érdemeire, részint arra való tekintettel, hogy sok jó szolgálatot tett nekem az udvarnál kérvényeim ügyében. Hogy könnyebben beszélhessen a fülembe, Mondtam, hogy majd lefekszem, de inkább arra kért, vegyem a tenyerembe. Azon kezdte, hogy gratulált szabadlábra helyezésemhez. Megjegyezte, hogy némi érdeme neki is volt benne, legalábbis abban, hogy így hamar elintézték az ügyet, de be kell vallania, úgymond, hogy az udvar jelenlegi helyzete szerepet játszott a kérdésben. Bármi virágzónak lássék birodalmunk idegen ember szemében, mondta továbbá, két nagy baj nyugtalanítja huzamosabb idő óta. Belső pártvillongások és egy külső támadás alakjában, mely a ma hatalmas tengeri nép részéről fenyegeti. Ami az első kérdést illeti, tudnom kell, hogy 70 hónapja immáron két hevesen küzdő pártra szakadt az ország politikai tábora. A Tramexan és a Slamexan pártokra. Az egyik párt alacsony cipősarkot visel, a másik magasat. A magas sarkúak a régi rendszer hívei. De ő felsége inkább az alacsonyabb sarkúakat alkalmazza a kormányzásban, és minden állást velük tölt be. Amint bizonyára észre is vette már. Ő császári felsége sarkai legalább egy drúrral alacsonyabbak, mint az udvarancoké. Drúr, ez egy hüvelyk 14. része. A feszültség a két párt között ott tart már, hogy nem esznek, nem isznak együtt, nem is beszélnek egymással. Jelenleg úgy áll a dolog, hogy a magas sarkúak száma meghaladja miénket. A hatalom azonban, ami kezünkben van. Viszont attól tartunk, hogy ő császári fensége, a trónörökös, nem ellenszenvez a magas sarkúakkal. Legalábbis lehetetlen volt észre nem vennünk, hogy a fenség egyik sarka valamivel magasabb, mint a másik, minek következtében a fenség kicsit csámpásan jár. Már most belső viszálykodás közepette, mind komolyabban fenyeget Blefuscu sziget felől a támadás. Blefuscu, a világ másik nagy birodalma, csak nem olyan nagy és hatalmas, mint a miénk. Ami ugyanis az ön állítását illeti, hogy még más hatalmas államok és birodalmak is léteznének a világon, oly terjedelmű lakókkal, mint ön, e feltevést tudósaink kétségbe vonják, és inkább azt félik, hogy uraságod a holdból pottyant közénk, vagy valamelyik csillagról, hiszen nyilvánvaló, hogy 100 olyan ember, mint ön, rövid idő alatt fölenni ő felsége birodalmát. Különben is. Történelem tudósaink, akik 6000 hónapot írtak le, nem említenek fel Lilliput vagy Blefuscun kívül más császárságokat. Ez a két nagyhatalom 36 hónappal ezelőtt már heves és makacs háborúban állt egymással. Az ellenségeskedés így kezdődött. Hosszú ideig a két ország megegyezett abban, hogy a tojást, mielőtt megesszük, vastagabb felén kell feltörni. Dicsőséges uralkodónk nagyatja azonban még gyermekkorában egyszer feltörvén a tojást vastagabb végén, megvágta az ujját. Atya, a császár, ekkor rendeletet adott ki, mely szigorú büntetés terhe alatt megtiltotta a népnek, hogy a tojást a vastagabb felén törje fel. A népet annyira felbőszítette e rendelet, hogy 6-10-ben lázadást tört ki. E forradalmak folyamán egyik császárunk életét, másik trónját vesztette. Blefuscu uralkodói állandóan szították ezeket a polgárháborúkat, és ha elfojtották őket, a száműzöttek rendesen Blefuscuba menekültek. Feljegyezték, hogy 11 000 ember szenvedett inkább kínhalált, sem hogy a hagyományok ellenére a vékonyabb felén törje fel a tojást. Több száz kötetet írtak erről a kérdésről. A vastag végűek műveit hosszabb időn át betiltották és elkobozták. Törvény mondta ki, hogy a vastag végűek nem választók és nem választhatók. E villongások folyamán Blefuscu nagykövetei többször szólaltak felvádolva bennünket, hogy megszegtük Lustrog, a nagy próféta alapvető tételét, mely Blundulekrában, a mi bibliákban foglaltatik, s mely szerint mindenki ott töri fel a tojást, ahol leghelyesebb feltörni, már pedig azt mindenki maga tudja legjobban, hogy neki hol esik jobban, ez tehát nem lelkiismereti kérdés. Már most a vastag végű száműzötteket szívesen fogadták Blefuscu szigetén. addig bátorították és támogatták őket, míg véres háború nem tört ki a két nagyhatalom között, mely változó szerencsével folyt sokáig. Közben 40 nagy hadihajó, sok kisebbet és 30 000 embert vesztettünk. Az ellenség részén valamivel nagyobb volt a veszteség, mégis az ellenség annyira összeszedte magát, hogy igen tekintélyes hajórajt épített, s jelenleg éppen azon vannak, hogy megtámadjanak bennünket. Ő császári felsége az ön erejét és értékét igen nagyra becsüli, kegyesen megbízott, terjesszem elő ügyét, s kérjen véleményét. Válaszomban megbíztam az államtitkárt, adja át ő felségének legalázatosabb hódolatomat, és tudassa vele, hogy nem illenék hozzám idegenhez pártügyekbe avatkozni, de ha az ő személyének és birodalmának védelméről van szó, életemmel és véremmel rendelkezhetik.